Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennállva énekeljük kijelölt énekünket, a 84. Zsoltárunkat. A 84. Zsoltár így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 276. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük el mind az 5 versével. A 276. dicséretünk így kezdődik: Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy.
Yeah.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Zsoltárok könyvéből olvassuk Isten igéjét, a 119. Zsoltárból, a 19. verstől a 48. versig. A 119. Zsoltárban a 19. verstől ezt olvassuk. Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el előlem a te parancsolataidat. Elfogyatkozik az én lelkem a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt. Megdorgálod a kevélyeket, átkozott, akik elhajolnak parancsolataidtól. Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megőriztem a te bizonyságaidat. Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is, a te szolgád rendeléseidről gondolkozik. A te bizonyságaid az én gyönyörűségem és az én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad, eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted, és te meghallgattál engem. Taníts meg a te rendeléseidre. Add értenem a te határozataidnak útját, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról. Sír a lelkem a keserűség miatt. Vigasztalj meg a te igéd szerint. A hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg engem. Az igazság útját választottam, a te ítéleteid forognak előttem. Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz. Uram, ne hagyd megszégyenülni. A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet. Te taníts meg, Uram, a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig. Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből. Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban, s hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiába valóságot. A te útadon éltes engem. Teljesítsd ígéretedet a te szolgádnak, aki fél téged, s fordítsd el tőlem a gyalázatot, amitől félek, hiszen jók a te ítéleteid. Íme kívánkozom a te határozataid után, éltes engem a te igazságod által, és szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, amint megígérted, hogy megfelelhessek az engem gyalázóknak, hiszen bizodalmam van a te ígédben. És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet, és megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké, és tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem. És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg, és gyönyörködöm a te parancsolataidban, melyeket szeretek, és felemelem kezeimet a te parancsolataidra, amelyeket szeretek, és gondolkozom a te rendeléseidről. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét, és annak magyarázatát tegye áldottá, és világossá ma is előttünk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva, és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk a Krisztusban, köszönjük te néked, hogy ma is eljöhettünk ide a te házadba, azért, hogy imádjunk téged, hogy hódoljunk neked, aki teremtetted szavaddal ezt az egész mindenséget, és benne minket is. Neked, aki hatalmas szavaddal hordozod ezt a mindenséget, és benne minket is. Köszönjük néked, hogy neked hódolhatunk, aki elküldted egyszülött fiadat erre a földre, hogy legyen nékünk, aki üdvözít minket, aki boldoggá tesz itt a földön is, és odaát is, aki által újra közösségbe kerülhetünk veled. Köszönjük te néked, hogy magasztalhatunk téged ezen a vasárnapon is. Istenünk, köszönjük azt, hogy elvezérelted most útjainkat ide, hogy ez a gyülekezet együtt legyen most a te színed előtt. Köszönjük néked, hogy jöhettünk eléd az imádatunkkal, de jöhetünk úgy, amint vagyunk, az örömeinkkel is, jöhetünk eléd a szomorúságunkkal is, a gyászunkkal is, jöhetünk eléd a kérdéseinkkel, jöhetünk eléd még a bűneinkkel is. Kérünk, hogy tisztogass meg bennünket minden tisztátalanságunkból, a Krisztus érdeméért, és mosd meg a mi szívünket minden bűntől, amellyel ellened vétkeztünk. Kérünk arra is, Urunk, hogy szent lelked által munkáld ki bennünk ezt az ígéd után való vágyakozást és szomjúságot, amiben a felolvasott ígében is találkoztunk. Látod, hogy epekedett, hogy vágyakozott, hogy óhajtozott a te szavad után az az ember, aki írta ezt a Zsoltárt. Hadd legyen ez a szavad után való vágyakozás, oldhatatlan szomjúság a mi szívünkben, a mi lelkünkben is. Kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket ezzel. Köszönjük néked, hogy a te ígéd ma is megszólalhat közöttünk, és a te tanításod, a te rendeléseid, a te törvényeid, azok itt hirdettetnek közöttünk. És éppen ezért itt megelégülhet a mi lelkünk, a te szavaddal. Kérünk téged arra, hogy ma is elégítsd meg a mi szívünk, lelkünk szomjúságát, éhségét. Töltsd be bennünket a te drága beszédeiddel, Urunk. És add, hogy úgy mehessünk vissza a hétköznapi életbe, hogy megtelünk a te beszédeiddel. Kérünk arra, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket most, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol összejönnek ebben a városban, vagy ezen túl, az országban, az egész világon. Áld meg a helyeket, ahol a te szavat hirdettetik. Az után vágyakozó embereknek, magyaroknak vagy nem magyaroknak is. Légy jelen ott is, te, aki betöltöd minden szükségünket a Krisztusban. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetésre készülve a 155. énekünk. A 155. énekünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünkig, imádásodra jöttünk. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Jób könyvéből olvassuk. Jób könyvének 42. részéből az első 6 versből. Leülve hallgassuk meg figyelemmel Isten igéjét. Jób könyvének 42. részében az első 6 vers így szól hozzánk. Jób pedig felele az Úrnak, és mondta: tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem. Csuda dolgok ezek nékem, és fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts engem. Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam, és bánkódom a porban és hamuban. A 4. vers 2. felét olvasom még egyszer. Én kérdezlek, te pedig taníts meg engem. Kedves testvéreim! Nemrégiben hallottam egy szép dalt, amit kiváló énekesnőnk Szekeres Adrien énekelt. Kérdés, örök kérdés az, hogy ki vagyok, hogy honnan, s miért jöttem, s vajon meddig maradok, szól a szöveg. Megörültem ennek a dalnak, illetve a szövegének, mert arról tanúskodik, hogy van még valaki, aki ezeken a kérdéseken, hát legalább ezen a 4 nagy kérdésen gondolkozik, és fel is veti őket a nyilvánosság előtt. Az állatok és a számítógépek nem tesznek fel ilyen kérdéseket, és nem keresnek rájuk választ. Az ember tulajdonsága, az ember jellemzője az, hogy fölteszi ezeket a kérdéseket, és aztán valamiféle választ is keres rájuk. több ilyen kérdést is fölteszünk. A legalapvetőbb kérdés, amit fölteszünk, hogy van-e Isten? Ha van, megismerhető-e valahogyan? Megtudhatjuk, hogy milyen? Vagy miért van az, ami van? Kicsit közelebbről, miért vagyok én? Ki vagyok én? Vagy mi a jó? Hogyan hozhatok jó döntéseket? Hogyan lehetek boldog? Kinek vagyok felelős a dolgaimért? Kiben bízhatok igazán? Ki szeret engem igazán? Van-e igazság? Mi az igazság? Mi az életem értelme? Mi van a halál után? De a halál előtt miért van szenvedés? És mi az értelme a szenvedésnek ezen a földön? Kérdések. Kérdések. Különleges kérdések ezek. Úgy nevezzük őket, hogy létkérdések. Egzisztenciális kérdések. Az élet legfontosabb kérdései. Fontos kérdés, hogy lesz-e gáz? Bizonyos értelemben már van. Átvitt értelemben. De lesz-e már a földgáz? Fontos kérdés, hogy mikor ér véget ez a vérengzés Gázában. De még azt merem mondani, ezeknél fontosabb kérdések ezek, amiket most föltettünk. Ezek a létkérdések. Ezek az egzisztenciális kérdések. Valamikor úgy fiatal korunkban fölvetődnek ezek a kérdések, egyik a másik után, és úgy foglalkozunk velük, aztán utána jön az életünknek valami olyan fázisa, amikor úgy tűnik, látszólag nem foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Persze lehetnek kivételek itt is, de általában úgy szokott lenni, hogy az ember elkezd ugye, iskolába járni, magasabb iskolák, még magasabb iskolákba jár, aztán jön a munka, ha jön, de általában azért csak jön valamiféle munka, aztán jön a család, aztán családért való fáradozás, ide kell menni, oda kell menni, kell a pénzt keresni, hogy meg tudjunk élni, aztán bejön a képbe a média, és olyan nagy zaj támad körülöttünk, és olyan nagy rohanásban élünk, és olyan pörgő életmódot kell fölvennünk a mai világban, hogy egyszerűen ezek a kérdések, mint hogyha úgy eltűntek volna a fejünkből, meg a válaszok is. És mint hogyha nem is foglalkoznánk ezekkel a fontos kérdésekkel egyáltalán. Ha valamelyik úgy föl-föl merül itt-ott bennünk, akkor szinte úgy legyintünk, elhesegetjük magunktól, hogy hát nincs nekünk időnk, meg energiánk se ilyen kérdéseken elgondolkozni. Aztán egyszer csak történik valami esemény. Esemény történik. Mondjuk megbetegszik az ember. Kórházba kerül, beteg ágyra fekszik. És aztán ott megint, mintha úgy rátörnének ezek a kérdések. Más esemény is történhet, mert mondjuk meghal valakink, elveszítünk valakit. Most is vannak közöttünk gyászoló testvérek. Meg kell állnunk egy kedves halottunk mellett, koporsó mellett, nyitott sír mellett. Ezért ez egy elég kemény dolog. Valakinek tönkre megy a házassága, szétesik a családja. Akkor kell megint valahogyan elgondolkozni arról, hogy mi is van itt? Mik a válaszok a kérdésekre? Erre vagy arra a kérdésre? Elbocsátanak a munkahelyemről. Munkanélkülivé leszek. Elvész a kereset. Bizonytalanná lesz a megélhetés. Megint egy krízishelyzet, és följön megint a kérdés, valamelyik kérdés, vagy több kérdés is. Szóval történik valami esemény, és akkor ezek a kérdések, mint hogyha ott megint úgy elkezdenének valahol a lelk mély mocorogni, és választ követelnek. Lehet, hogy az ember egészen megöregszik, és egyedül marad, beszűkül az élete, és akkor megint jönnek ezek a kérdések. Akkor már túl van az ember az ifjú koron, az aktivitáson, a lendületen, lehet, hogy túl a házasságon, vagy akár házasságokon, munkahelyeken, rossz döntéseknek a garmadán, túl van egy nagyon-nagyon szürke és olyan értelmetlennek tűnő életúton. Ezért is írtam rá a papírra, amit kaptak a testvérek, a Tóth Árpádnak azt a versét. Ő éppen a Magas Tátrában, egy szanatóriumban volt, amikor kezd gondolkozni az életéről. Mi is volt az élet? Mi is volt az élet? Nos, amikor történik valami esemény, jönnek megint a kérdések, és amikor jönnek testvérek, így idősebb fejjel gondolkozunk ezen, jönnek a kérdések megint, akkor egyszer csak ráébredünk arra, hogy hoppá, nekünk nem csak kérdéseink vannak, hanem megvannak már a válaszaink is. Tulajdonképpen megvannak a válaszaink. Megvannak a válaszaink a létkérdésekre. Kérdés azonban, hogy milyen válaszaink vannak ezekre a létkérdésekre? Milyen válaszok derülnek ki? Néhányat hadd idézzek a manapság Magyarországon legelterjedtebb válaszok közül. Lehet, hogy ránk ezek nem jellemzők, de lehet, hogy éppen ránk is jellemzők, valahol a lelkünkben. Van-e Isten? Természetesen nincs Isten. Van-e láthatatlan világ? Természetesen az nincs. Ami körülöttem van, az van. Amit meg tudok fogni, az van, más nincs. Ki vagyok én? Magasan fejlett állat. Az evolúció végterméke, kémiai gépezet. Van-e lélek? Van-e lelkem? Hát természetesen az sincs. Az agyam terméke a lelkem. Az agyam megszűnik létezni, akkor a lelkem is megszűnik létezni. A halállal megsemmisülök, eltűnök a semmiben. Ki az Isten? Hát a pénz az Isten. Ez a legfontosabb az életben, a pénz. Mert azzal mindent meg lehet venni. Mi a hit? Hát a hit az értelmetlenség. Az értelmetlenség, a gyengéknek a mankója. Mi a jó? Amit én annak tartok. Amit én annak tartok. Amit a többség annak mond. Mi az igazság? Hát azt nem lehet tudni. Ahány ember? Annyiféle igazság. Kinek vagyok felelős a gondolataimért, az indulataimért, a tetteimért, a szavaiból? Senkinek. Magadnak legfőjebb. Mi van a halál után? Semmi. Vége mindennek. Mi az élet értelme? Hát, minél több pénzt szerezzek, amin meg minél több élvezetet szerezzek. Az élvezet adja az élet értelmét. Testvérek, ezek csak úgy gondolom én, lehet, hogy nem értetek vele egyet, de én így gondolom, hogy ezek a manapság népünk körében legelterjedtebb ilyen válaszok a létkérdésekre. Én csak néhányat idéztem föl. Lehet, hogy bennünk vannak ezek a válaszok, valahol a lelkünk mélye. Lehet, hogy nem ezek a válaszok vannak bennünk, de most hadd tételezzem föl, hogy lehet, hogy valakiben ezek a válaszok élnek valahol a lelke mélyén. Ezek a válaszok, testvérek, amiket magunkban hordozunk, ezek a mi hittételeink. Mert ha úgy alaposabban belegondolunk, testvérek, akkor ezeket a válaszokat, hogy tudnilik például nincs Isten, ezt a választ soha senki nem bizonyította. Persze az ellenkezőjét se, de ez se. Ebben hinni kell az embernek. Ezek a válaszaink, testvérek, amiket ott valahol a lelkünk mélyén hordozunk, amik ott bujkálnak bennünk valahol, ezek a válaszok, ezek hittételek, ezek dogmák idegen szóval. Amikben hinnünk kell, és ezekben hiszünk is, hogy ezek igazak. Bennünk vannak, belénk ivódtak ezek a hittel elfogadott válaszok. Valahol ott élnek bennünk. És mondom, sokszor az ember, amikor nehéz helyzetbe, krízis helyzetbe jut, akkor bukkan rá ezekre a válaszaira. Honnan származnak ezek a válaszaink? Honnan származnak ezek a válaszaink, amelyek valahol ott bennünk élnek és hatnak? Mert hogy hatnak, ezt hat húzzam még alá. Hatnak, testvérek. Hatnak. Ki hatnak arra például, hogy milyen értékrendünk lesz? Az a kérdés, hogy maradjunk a példánál, hogy van-e Isten, és erre azt mondjuk, hogy nincs, ez kihat az értékrendünkre. Ha meg kihat az értékrendünkre, akkor kihat az erkölcsi döntéseinkre. A hétköznapi életben arra, hogy hogy viselkedünk az embertársainkkal, hogyan neveljük a gyerekeinket, hogy viselkedünk a munkahelyünkön, hogyan viszonyulunk a házastársunkhoz, és a többi, és a többi. Kihat az erkölcsi döntéseinkre. Az, hogy mi belül ott a lelkünk mélyén mit hordozunk. Járok a piacon, és akkor hallom ezt a beszélgetést karácsony előtt, hogy egy fiatal ember és egy idősebb úr, az a fiatal ember nagyon udvarias volt, és mondta, hogy hát, mit tudom én, Géza bátyám, boldog új évet magá, boldog karácsonyt és boldog új évet, mire az öreg csak így legyintett egyet. És mondja a fiatalabb neki, hogy tudom, hogy nincs pénz, tudom, hogy nincs pénz, vagy kevés van, de hát majd lesz ez még máshogy is. Aztán az öreg úgy mosolygott, az tovább ment. Tehát ez egy kis apró elkapott jelenet, ami tanúskodik arról, hogy ez a két ember belül a legmélyén, a lelkének a legmélyén választ adott a létkérdésekre. Mitől boldog az ember? Ez egy létkérdés. Mitől boldog? Az ő gondolkodásuk szerint a pénztől boldog az ember. Ha van, akkor lesz boldog a karácsony, meg boldog új év. Ha nincs, akkor se karácsony nem lehet boldog, se az új év nem lehet boldog. Mert a pénz boldogít. Igaz, mindenki azt mondja, hogy a pénz nem boldogít, de közben mindenki azt hiszi valahol a lelkem, hogy a pénz boldogít engem. Meg másokat is. Ha nincs, akkor nem leszel boldog. Ebben ez a két ember hit valahol a lelkemén, és ez kihatott arra, hogy hogy beszéltek egymással. De a szavaikba kiderült, hogy ők mit hisznek a boldogság titkáról. És az is kihat, az is megjelenik, testvérek, hogy arra is hat ez a belső meggyőződés, hogy milyen hangulata van az embernek, milyen életérzése van. Mert ez a legyintés, ez mindent úgy elmondott ennek az öreg embernek az életérzéséről. Ugye ez egy ilyen, amikor ezt mondja valaki, akkor ezt csinálja valaki, az tanúsítja, hogy ő egyáltalán nem boldog, és nem is hisz abban, hogy itt boldog lehetne még a Földön. Ez vagyis boldogtalan az ember, és nincs is reménye neki a boldogságra. Ez egy életérzés, ez egy hangulat, ami megüli a lelkét, mint a köd megüli a tiszát, vagy a tájat valahol. Testvérek, igen, a válaszaink azok kihatnak az értékrendünkre, a hangulatunkra, a szavainkra, a cselekedeteinkre, vagyis itt nem elvi kérdésekről van pusztán, hogy van-e Isten, vagy nincs, vitatkozunk róla, hanem ez egy olyan kérdés, hogy kihat az egész gyakorlati életünkre. Isszuk a levét a válaszunknak, akár pozitív, akár negatív értelemben. Fontos kérdés, testvérek, az, hogy hát kitől származnak a mi válaszaink, amiket magunkban hordozunk, amik, mondom, valahogy a felszínre keverednek itt-ott-amott, mondjuk leginkább krízishelyzetekben. Kitől származnak a válaszaink? Hát sorolhatjuk, testvérek, hogy kitől származik. Ugye, kezdjük mindjárt, hogy szüleinktől származik, akiknek az otthonába beleszülettünk, akik tanítottak minket valamire, valahogyan, akik példát adtak nekünk valami, valahogyan. Aztán belekerültünk az iskolába, ott jöttek vagy az óvodába, jönnek a óvodai pedagógusok, jönnek az iskolai pedagógusok, akik tanítanak bennünket, akik belénk oltanak válaszokat. Nézzük közben a televíziót, olvassuk az újságokat, hallgatjuk a rádiót, kezünkbe adnak könyveket, és innen, onnan, amonnan az ember összeszedegeti magába, begyűjti valahogy a létkérdésekre a válaszokat. Hát kérdés, hogy ezek a válaszok, és igazából ez a nagy kérdés, ezek a válaszok igazak-e vagy nem? Ezek a válaszok igazak-e vagy nem? Begyűjtöttük őket a filmekből, a könyvekből, a múzeumokban, az apánktól, az anyánktól, a nagyszüleinktől, valahogy ránk ragadtak, belénk öntötték őket az iskolába, a tévé belénk manipulálta ezeket a válaszokat, anélkül, hogy tudtuk volna, vagy megkérdeztek volna. Sokszor anélkül, hogy bármelyiket megvitatták volna velünk, egyszerűen traktáltak minket ezekkel a válaszokkal, és befogadtuk, mindegy most, hogy honnan, valahonnan megvannak a válaszaink. Általában nem úgy születtek a válaszaink, már zárójelbe teszem ezt, hogy mi magunk elkezdtünk gondolkozni, és aztán magunktól rájöttünk nagy bölcsességekre, hanem valahonnan be kaszíroztuk ezeket a kis válaszokat, de ezek a válaszok, testvérek. Igazak vagy nem igazak? Hát azt mondjuk igazak. Igazak mert? Mert ezeket valami alátámasztja. Például alátámasztja az igazságokat a szüleimnek a tekintélye. A szüleim mondták nekem azt, hogy nincs Isten. A szüleim, akik szerettek engem, nem akartak engem félrevezetni? És ezért igaz? Vagy a szüleim mondták, hogy van Isten, és ezért ez igaz? Mert a szüleim mondták, akik szeretnek engem. Vagy, hát ezt egy pap mondta nekem, hogy egy lelkész. Hát csak nem hazudott már nekem. Hogy van Isten, vagy nincs Isten. Hát a média mondta nekem. A média. Hát a média az Isten. Hát az meg tudja nekem mondani, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten, például. Vagy hogy mi a jó, vagy hogy van-e igazság, vagy hogy mi az életem értelme. A média mondja, mert hány csatorna van? 200? 400? Nagy szó. Mit mondott a média? Biztos igazat mond. Vagy... Hát az orvos mondta. Hát az orvos csak tudja. Az orvos csak tudja. Vagy a tanáraimtól hallottam, a professzor úr mondta. Hát ő csak tudja most, hogy mi az életnek az értelme, vagy ne. Vagy a tudós mondta. A tudós mondta. A tudomány képviselője mondta, hogy nincs Isten. Hát a tudós az csak tudja. Mint ahogy Gagarin is tudta, kiment a világűrbe, körülnézett, és azt mondta, nincs Isten. Visszajött, közölt az emberek, hogy nincs Isten, járt a világűrbe, azt nem találkozott az Istennel, tehát nincs. De Gagarinnál azért többet tud egyik másik tudós, és a tudomány az megmondhatja, hogy van-e Isten, meg azt is, hogy mi a jó, meg mi a rossz, meg mi az életnek az értelme. Hát a tudósok bizonyították az én válaszaimat. Testvérek, sorolhatom még, hogy miért tekintjük igaznak ezeket a mi válaszainkat? De vajon biztos, hogy igazak ezek a válaszok? Csak azért, mert mondjuk egy pap mondta, vagy lelkész, vagy az apám, édesanyám. Ettől igaz lesz a válasz? A pap nem tévedhet? A lelkész nem tévedhet? A szülőm nem tévedhetett? Minden jó szándéka ellenére. A pedagógus nem tévedhetett? A tudós nem tévedhet? A tudós, aki manapság már óvakodik is attól, ha van egy kis magához való esze, hogy akár a saját tudomány területére vonatkozóan végérvényes megállapításokat tegyen. A valamire való tudós már csak arra a szakterületének, arra a kis területére nézve, mert bármit is mondani, mivel éppen ő maga foglalkozik. Nemhogy kilépjen, és azt mondja, az egész genetikára nézve én tudok végérvényes igazságokat mondani nektek. Például, ha genetikusok. Vagy az egész természettudomány nevében nyilatkozom én most. Az összes matematikus, csillagász, genetikus nevében, a tudomány nevében most megnyilatkozok. Egy szakmai kérdésről. Nem, testvérek. És már erre se vállalkoznak. A valamire valók. És arra pedig a legkevésbé vállalkozik ma egy tudós, akármilyen nagy tudós is, hogy a létkérdésekről nyilatkozzon. Ez csak a kommunista érának néhány megtévejedett, meg a liberális érának néhány megtévejedett tudósa merte, meg meri most is, hogy majd ő megmondja nekünk, hogy van-e Isten, vagy nincs, a tudomány nevében. Illegális határátlépést követnek el a tudósok, valahányszor ilyen kérdésekről nyilatkoznak, mert nem tartozik az ő területükre az, hogy erről nyilatkozzanak. Visszaélnek azzal, hogy rajtuk van egy talár, vagy valami, hogyha ilyen kérdésekről nyilatkoznak. Ugyanolyan illetékes ezekről a kérdésekről nyilatkozni egy professzor, mint egy segédmunkás. Ugyanúgy illetékes. Csak mi ugye el vagyunk kábulva ettől, hogy tudós. És akkor vagy lelkész, vagy pap, vagy püspök, vagy pápa, vagy nem tudom én ki mond. Akkor biztos igaz. testvérek, nem biztos. Most az se biztos, ha emberekre támaszkodunk, hogy van Isten, az se biztos, hogy nincs Isten. Csak azért, mert ez mondta a lelki, ezt azt mondta, van. Ettől még nem lesz biztos. Értitek? Az se, hogy ha azt mondja, hogy nincs, az se biztos. Az se azt mondja, hogy van, az se biztos. Csak azért, mert egy lelki, apám mondta, anyám mondta, a pápa mondta, a tudós mondta, biztos nincs, biztos van. Nem biztos. Mit tehetünk, testvérek? Azt szeretném először is tanácsolni nektek, hogy ezeket a bennetek élő válaszokat, ezeket a bennetek élő válaszokat merjétek megkérdőjelezni. Ez nem egy könnyű vállalkozás, megmondom őszintén. Magamba se könnyű, de bennetek se könnyű vállalkozás ezt végrehajtani. Valamelyik létkérdés fölmerül, és akkor abba mellé oda tenni egy kérdőt. Így van ez? Van Isten? Nincs Isten? Ez a jó, vagy az a jó? Van igazság, vagy nincs igazság? Van értelme az életemnek, vagy nincs értelme az életemnek? Állat vagyok, vagy Istennek a teremtménye? Kérdőjelezzétek meg, testvérek. Ha igaz a válaszotok, nem kell félni attól, hogy megkérdőjelezzük, mert ha igaz a válasz, az a próba során is csak az derül, hogy az igaz. Az megállja a helyét. És ha meg hamis az a válasz, akkor jobb elhajintani minél messzebb. Mert az életünket rontja meg, teszi tönkre egy rossz válasz. Akármelyik kérdésre. Ne féljetek megvizsgálni az élet kérdésekre adott válaszaitokat. Megvizsgálni. Persze, mindjárt jön a következő kérdés. Megvizsgálnám én, ha lenne valami mérce? Hát az, hogy megvizsgáljam a válaszaimat az alapkérdésekre, ez kéne valami mérce, hogy mivel vizsgáljam meg. Hát itt van előttem egy sejt, de hát mivel nézzek bele? Itt van előttem a világűr is, de hát szememmel nézek, vagy van valami eszköz, amivel megvizsgálhatjuk ezeket a válaszainkat, hogy most ezek igazak vagy nem igazak? Testvérek, most itt nekem azt kell hirdetnem, és hirdetem is ezt egyébként teljes meggyőződéssel, hogy maga Isten válaszol ezekre a kérdéseinkre. Maga Isten válaszol ezekre a kérdéseinkre. Válaszol, mégpedig egy személyben válaszol. És az a személy Jézus Krisztus. A názáreti Jézus, egy történelmi személy, akiben megérkeztek Isten válaszai erre a földre. És ezzel a személlyel pedig a Bibliában találkozunk. És mindazzal a válaszsal, ami benne rejlik, a Bibliában találkozunk. Ezt kell nektek itt bejelentenem, és ezt kell nektek hirdetnem. Isten tudja a kérdést az összes válaszunkra, az összes létkérdésünkre. Rosszul fogalmaztam, az összes létkérdésünkre tudja a választ. Ő ismeri a választ, testvérek. Arra is tud válaszolni, hogy ő van-e vagy nincs. Arra is Jézusban találunk választ, hogy milyen az Isten, ha van. Arra is, hogy kiben bízhatunk. Arra is, hogy milyenek vagyunk. Hogy hol vagyunk, hogy kik vagyunk, erre is Jézusban van a válasz. Arra is, hogy hogyan lehetünk boldogok itt a földön, és utána is. Arra is, hogy van-e lelkünk, valóban létező lelkünk. Arra is, hogy a pénz vagy az egészség a legfontosabb a világban, vagy valami más. Arra, hogy mi az életemnek az értelme itt a földön. És még sorolhatnám a kérdéseket. A kérdéseinkre, az igazán fontos kérdéseinkre a válasz Krisztusban van. Krisztusban, akivel pedig a Bibliában találkozunk. És akit a Bibliából ismerve meg, választ kapunk a kérdéseinkre. Mégpedig igaz választ. Olyan válaszok a testvérek, amelyeknek a fényébe megláthatjuk és megérthetjük, hogy a mi bennünk élő válaszok, azok igazak vagy nem. Azok igazak, vagy nem. Úgyhogy azt tanácsolom ti néktek, szeretettel és tényleg alázattal, de nagy örömmel is, hogy tudakoljátok az Istennek a Krisztusban, illetve a Bibliában rejlő válaszait ezekre a létkérdéseitekre. És azokat megismerve, megtudva, meg tudjátok vizsgálni, hogy az én eddigi válaszaim, azok igazak vagy nem igazak. Ha igazak, örüljünk neki, és éljünk azok fényében, ha meg nem igazak, tagadjuk meg őket. Határolódjunk el tőlünk, mert tönkretesznek minket testvérek itt a földön is, de még a pokolba is juttatnak bennünket a rossz válaszaink. Tönkretesszük magunkat is itt a földön, meg másokat is magunk körül, ráadásul még félre is vezetjük őket, mondjuk a gyerekeinket, az unokáinkat, a legjobb szándékkal, mert szeretjük egymást, szeretjük őket is, mégis félre vezetjük őket. Bátran dobjuk ki azokat a válaszainkat, amik Isten válaszainak a tükrében, amiket Krisztusban adott, akivel a Bibliában találkozunk, kiderül, hogy nem igazak, nem állják meg a helyüket. Persze most bárki azt mondhatja, hogy hát igen, de hát ez már eleve hitkérdés. Ugye, hát eleve kérdés, hogy van-e Isten, aki beszél, aki Jézus Krisztusban válaszokat adott nekünk, és hogy a Bibliában azok a válaszok igazak. Ez már önmagában hitkérdés. Igen, testvérek, elismerjük, hogy ez hitkérdés. Hitkérdés, mint hogy az is hitkérdés, hogy nem hisszük el, hogy Isten van, hogy Isten válaszolt, hogy Isten Jézusban válaszolt, és ezek a válaszok a Bibliában megismerhetők. Ez is hitkérdés. Kérdés, hogy melyik hitet választod. Mert valamiféle hitből kell kiindulni mindenkinek. Annak is, aki ateistává lesz. Az is hívő, mélyen vallásos ember. És az is, aki nem ateista, aki teista, aki istenfélő. Csak a teista a válaszait a Bibliából meríti. Az ateista meg a maga fejéből, a tudósokból, meg különböző emberi forrásokból. Kinek hiszel? A nagy kérdés. Persze, hát én nem tudok hinni. Magamtól nem tudok hinni az Istennek. Nem tudok hinni az Isten Jézus Krisztusban, a Bibliában adott válaszaiban. Magamtól nem tudok, de testvérek, ha hallgatjuk ezeket a válaszokat, az Isten elvégzi bennünk, hogy egyszer csak elkezdünk hinni ezekben. Elkezdünk bízni ezekben, és elkezdünk ezeknek fényében élni, és kiderül az életünkből, hogy ezeknek a válaszoknak az alapján lehet élni, mégpedig boldogan lehet élni, boldogan lehet szembenézni a halállal, a nehézségeinkkel, a jövővel. Ezek a válaszok, amiket Isten ad nekünk, amikor a gyakorlatban megjelennek, akkor nem ilyen legyintéseket eredményeznek, mint a piaci embernél, hanem mosolyt eredményeznek, és békességet eredményeznek az embernél. Derűssé teszik az embert. Megvigasztalják, fölemelik az embert, fényt hoznak az életébe, jobbá teszik az embert, jobbá teszik a körülményeket. A puding próbája az evés. Azt választom, hogy nem hiszek az Istennek, Jézusban, Bibliában adott válaszainak. Mi a következménye? Az, amit láttok. Amiben élünk. Ez a következménye. A széthullott családok. A halál aratása. A tragédiák szanaszét a világba. Ez a következő. A háborúk a következménye. A vérontás, a kegyetlenség. Ez a következménye. És mi a következménye, hogyha hiszünk az Istennek, Jézus Krisztusban és a Bibliában adott válaszaiban? Más a következménye. Más lenne az otthonod, a világunk, az országunk, a népünk, egészen más lenne. A puding próbája az evés. Higgy az Úr Jézusban, a benne adott válaszokban inkább, mint azokban, akik ellene mondanak és téged Krisztus ellen, a Biblia ellen és Isten ellen hergelnek és lázítanak. Mert sajnos tele van ilyenekkel a világ. És ha benned vagy bárkiben, testvérek, azt tapasztaljuk, hogy amikor meghallja ezt, hogy Isten, Jézus, Biblia, azonnal becsukja az ajtót, ablakot, mindent, ez már nem lehet igaz felkiáltása. Ezen fölött már eljárt az idő, ezek már nem aktuálisak ezek a dolgok. Az ilyen ember félrevezetett ember, testvérek, becsapott ember. Becsapott ember. Mégpedig nem akárki által, a sátán által becsapott, és a sátán szolgája által becsapott ember. Merjétek kinyitni az ablakot, az ajtót a kereszténység felé, a Biblia felé, a Bibliában látható Krisztus felé, a Krisztusban látható Isten felé. Te mit válaszolsz? Jobb kérdésével zárom le ezt a mai gondolatmenetünket, aki azt mondta, mit mondott? Én kérdezlek, mondja Istennek, te pedig taníts meg engem. Én kérdezlek. Nem felelősségre vonlak. Kérdezlek. Te pedig taníts meg engem. Kérjük az Urat, testvérek, hogy ezekre a létkérdéseinkre, Krisztusban, a Biblián keresztül adjon nekünk igaz választ. Ha igazak a válaszaink, adjunk érte hálát, és éljünk azok fényébe. Ha nem, váltsunk. Dobjuk ki, ami hazug, ami nem igaz, mert tönkretesz minket és a környezetünket. És fogadjuk a helyére az igaz válaszokat. Istennek a Krisztusban adott igaz válaszait. A mai napon úgy általában a létkérdésekről, az életkérdésekről szerettem volna veletek együtt gondolkodni, és erről beszélni. Ha Isten segít minket, akkor a jövőben azt szeretném majd, hogy alkalomattán egy-egy létkérdést vegyünk elő. És beszéljünk erről konkrétan egy létkérdés. Van-e Isten? Vagy mi a jó? Vagy mi az igaz? Vagy hogyan éljek, hogy boldog legyek? Mi a boldogság titka? És a többi, és a többi. Szeretnék egy-egy Isten tiszteleten majd egy-egy létkérdést boncolgatni veletek. Segítsen bennünket az Úr, hogy válaszaink tőle való, igaz, boldogító válaszok lehessenek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökké való Istenünk, köszönjük néked, hogy te megnyilvánultál, és Krisztusban, a te egyszülött fiadban a válaszokat adtál a létkérdéseinkre. És köszönjük néked, hogy ezeket a válaszokat a Biblia lapjairól megismerhetjük mi magunk is. Köszönjük, hogy ezek fölött, a válaszok fölött nem járt el az idő egyáltalán. Sok minden fölött eljárt az idő, és eljár az idő, de ezek örökké való igazságok, amik fölött nem jár el az idő. És köszönjük néked, hogy amikor halljuk ezeket, akkor ezek hitet, irántad való hitet és bizalmat teremtenek a szívünkben. És köszönjük néked azt, hogy hitáltal elfogadhatjuk a te válaszaidat. És köszönjük azt is, hogy ezeknek a válaszok alapján egészen más életre nyílik lehetőségünk. Megváltozik az értékrendünk, a gondolkodásmódunk. Más döntéseket fogunk hozni. Az egész életünkre kihatással lesz. Az otthoni, munkahelyi viselkedésünkre, magatartásunkra, beszédünkre, az életérzésünkre, hangulatunkra. Köszönjük, hogy pozitív hatást gyakorol ránk, ha elfogadjuk hittel a te válaszaidat. Urunk, látod azt, hogy pontosan miket válaszolunk mi a létkérdésekre. Te ismered a mi válaszainkat. Tudod azt, hogy ezek hamisak, a legtöbbször hamisak. A legtöbbször emberek tekintélyén nyugszik, vagy nyugszanak. Segíts, Urunk, bennünket, hogy a mi bölcsességünk ne emberek bölcsességén nyugodjon, hanem a te bölcsességeden. Válaszaink tőled való válaszok legyenek. Hitünk alapján álljon a mi világnézetünk, és ne a hitetlenségünk alapján. Kérünk arra téged, hogy áld meg a szívünkben ezeket a ma elhangzott gondolatokat, és add, hogy jó gyümölcsöt teremjenek. Segíts bennünket, Urunk, hogy tudjuk a hétköznapi életünket a te igédnek alárendelni, és annak fényében járni kellni. Köszönjük néked, hogy számolhatunk veled, és élhetünk a te dicsőséged fényében. Kérünk most téged arra, hogy áld meg a gyülekezetünket az előttünk álló időben, áld meg gyülekezeti alkalmainkat, összejöveteleinket. Kérünk téged gyülekezetünk beteg tagjaiért, szenvedő tagjaiért. Kérünk, hogy légy közel hozzájuk a beteg ágyon, a nyomorúság idején. És kérünk, hogy segítsd őket, hogy benne tudjanak hinni, és belé tudjanak kapaszkodni. Kérünk téged a gyászoló testvéreinkért, különösképpen is azokért, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak szeretteik koporsója, sírja mellett. Kérünk, hogy vigasztaló szereteteddel vedd körül a családok minden egyes tagját, és te pótold azt, akit elveszítettek. Köszönjük néked most együtt is az elköltözötteknek az életét, mindazt a jót, amit rajtuk keresztül adtál a családjuknak. Köszönjük néked, hogy mi is adhattunk nekik, amikor itt voltak. Köszönjük, hogy a te kezedben vannak a halottak, és te mindenkit ismersz, és mindenki fölött igazságosan ítélkezel. Köszönjük néked, hogy magunkat rád bízhatjuk, mint magyar népet is. Kérünk téged a mi nemzetünkért, hogy emeld ki a hitetlenségnek ebből a boldogtalan állapotából, amiben benne él. Látod, hogy szanaszét hullik a mi népünk. Látod, hogy milyen sok nyomorúság, mennyi hazugság van. Könyörülj meg a mi nemzetünkön, hogy kitaláljon ebből a mélységből, és megtalálhasson téged, és általad egy új életet, örökkévaló Urunk. Köszönjük néked, hogy imádságunkat elmondhatjuk neked, és te meghallgatsz minket. Köszönjük, hogy még szánkon sincs a szó, te már egészen érted azt, Urunk. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy elmúlt héten halottaink voltak. Először Lakatos Dezsőné született Dobsa Mária testvérünktől búcsúztunk, akit 87 éves korában szólította el közülünk teremtője, temetése január 6-án volt az újszegedi temetőben. Gyászolja lánya, veje és unokái. Másik temetésünk Domokos Gyula testvérünk temetése volt január 7-én, 13 órakor az újszegedi temetőben, őt 82 esztendős korában szólította el az Isten közülünk. Gyászolják gyermekei és családjaik, két fia, két menye, három unokája. Isten vigasztalását kívánjuk családok minden egyes tagjának. Jövő héten is temetésünk lesz, elhunyt Kovács Bálint, 87 esztendős korában, temetése január 13-án 13 órakor lesz a Dugonics utcai temetőben. Az elhunytban Kovács Ferenc testvérünk, ki gyülekezetünk tagja, testvérét gyászolja. Isten vigasztalását kívánjuk ennek a családnak is. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott rendben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Nyugdíjas délután hétfőn, a megszokott időben, kedden bibliaóránk, pénteken imaórák, az ifjúsági órák hétfőn és pénteken, hittanóráink is a szokott rendben megtartásra kerülnek. Jövő vasárnap lesz a házaspári kör, mégpedig Pivarcsik László testvérünkéknél, aki a romantikus nevű Vadmacska utcában lakik, kedves feleségével, a Vadmacska utca 10 szám alatt. Szeretettel várják a házaspárokat, akik szoktuk jönni erre az alkalomra, és azokat is, akik esetleg még nem voltak ott, őket is tisztelettel és szeretettel várja a Pivarcsik család. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket keressük elő, és énekeljük el a 445. dicséretünk kijelölt verseit, 445. Énekeljük el az első és az ötödik versét, 445 első és ötödik versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. Áldást, békességet kívánok testvéreknek.